Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Amen.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Megpihentett zöldelő réteken és csendes vizekhez terel engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod vigasztalnak engem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiat, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. Kérlek, őrizd meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen, mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Isten igéjét olvasom az útmutatóból, a 104. Zsoltár 33. versét először. Énekelek az Úrnak, amíg élek. Zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. És Pálnak az Efezusiakhoz írott levele, 5. fejezet 19. versét. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ahogy tetszik, az életemet, egyáltalán a létezésemet egy éneknek köszönhetem. 1944 őszén történt, valahol a Tisza partján, közelében, ahol egy fiatal segédlelkész első szolgálati helye volt a szentesi evangélikus gyülekezetben és a hozzátartozó szolványokban. Főnöke, akinek volt 3 csinos lánya, közeledett a front, ugye méltán féltette a lányait, elköltözött Dunántúra, a fiatal segédlelkész nőtlen volt, nem volt mit féltenie, ott maradt egyedül. Szentes, Csongrád, Fábián Sevestjén, a teljes Tisza zugott, ugye a körös, hármas körös és a Tiszakürt, Tiszasas, Csépa, Szelevény gyülekezeteit járta, egy darabig egy motorral, aztán azt odaajándékozta a felszabadítóknak, onnantól kezdve gyalog, hogy egy lőszert talált egy gyereknek a kezébe, itt tanórán elvette tőle egy gyengépisztoly lőszert, hogy ne játszom vele, még felrobban, ha zsebre vágta, hogy majd valahol eltünteti, aztán megfeledkezett róla. És jött egy orosz járőr, megmotozták, megtalálták a zsebébe a lőszert, és azt mondták, hogy te partizán vagy. És hiába mondta ő, a tudott Tótul, az édesapja, hogy a Tóth volt, hiába mondta ő, hogy evangelicsko, ez jascsenyék volt, egy ilyen karszallagja is. Nem hitték neki, és az iskola udvarán falhoz állították, hogy kivégzik. Nézte a falat, hallotta, hogy a háta mögött felsorakozik a kivégző osztag, borzasztóan félt, kezelába remegett, nadrágja tele volt, gondolatban végig futott mindent, Cegléden élő szüleire, testvéreire gondolt, szóval minden, ahogy ilyenkor lenni szokott, lepergett előtte, és hát, hogy bátorítsa magát, elkezdett énekelni. Mit énekelt volna? Amit énekelt volna? Az erős már a mi Istenünket énekelte. Előbb elcsukló hangon, félig sírva, majd talán egyre bátrabban, és várta, hogy eldördüljön mögött a lövés. Nem dördült el, csak egyszer hallja, hogy azt kiáltja a kivégzést vezető parancsnok, hogy ne strilajte, ne lőjetek. És akkor odalépett hozzá, a vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy ne bojsz a bátyuska, ne félj, bátyuska. És be kellett menni a kis iskolaterembe, ahol volt egy harmónium. Odaültette a szovjet katona ezt a segédlelkészt a harmóniumhoz, hogy játssza már el ezt az éneket, hogy eljátszotta, elénekelte az erős várunkat még egyszer. Így maradt életben. Ez a valaki az én édesapám volt. Ezt a történetet én 100 és egyféle változatban hallottam már sokszor tőle, ezért mondtam, hogy én az életemet az erős várunknak köszönhetem, mert ha akkor édesapámat ott kivégzik, akkor ő pár évvel később, 1951-ben nem vette volna feleségül nyilván az én édesanyámat, és én így meg nem születhettem volna meg 53-ban, ezelőtt 63 éve. Az ének valami csodálatos dolog. Ma reggel Isten igéje az éneklést adta elénk. Hatalom, erő, sok minden van benne. De mi most mindenféleképpen azt figyeljük, hogy Isten ajándéka. Ezt már a középkorban is megfogalmazták, sőt azt megelőzően is. Egy olyan nyelv az ének, ami akkor kezdődhet el, amikor elfogy a szó. Mert gondoljunk csak arra, hogy ott vannak például a sirató énekek. Még kiskörösen is, nem is olyan nagyon régen, ha meghalt valaki, háznál fölravatalozták és jöttek. Volt a Tranosziusznak egy ilyen vékony változata, funebrál, amiben a sirató énekek voltak, és énekeltek az asszonyok. Segített a gyász feldolgozásában az özvegynek, a családnak, hogy jöttek, és egész éjszaka énekeltek, aztán másnap háztól elvitték, eltemették a halottat. De a népdalainkra gondolunk, hány olyan ének van, amiben ugyanez fogalmazódik meg. A szerelmes legény bánata, vagy a szerelmes lány szomorúsága. Tehát amikor elfogy az emberi szó, és az ember azt gondolja, hogy bármilyen gazdag is, ami magyar nyelvünk, vagy bárkinek a saját anyanyelve, amikor már nem elegendő, és nem tudom olyan árnyaltan, olyan szépen elmondani mindazt, ami bennem van, akkor elkezdhetek énekelni. És akkor még mennyi lehetőség, és milyen széles távlat nyílik meg az ember előtt. Isten ajándéka a zene. Nem csak azért persze, hogy magunkat vagy másokat vigasztaljuk, hanem mindenek előtt Isten dicsőítésére. Bibliában van egy történet, ami engem mindig megkap és megrendít, amikor Pál és Sillás, tudjuk, ott a Filippi börtönben énekelnek. Mert azt mindig úgy elgondoltam, hogy milyen lehetett egy börtön Pál korában. Hát nyilván nem volt tévéjük meg, ami a mai börtönökben állítólag jut meg, nem voltak jogaik. Az valami sötét, bűzös odú lehetett, gondolom valami pincejük, szalma rothadt, azon ültek, talán patkányok mászkáltak körülöttük, büdös volt. Aztán gondoljuk csak vele, hogy előtte jó agyba főbe verték őket, tehát tele volt a testük alvadt hegekkel, sebekkel, amik fájtak, feszültek, égtek. És ráadásul ugye igazságtalanul csukták őket a börtönbe. Mit csinálnak? Énekelnek. Most erre mondhatná egy kívülállt, szegények megbolondultak, ha meghibbantak az átélt gyötrelmektől. Mert mi lenne a normális, a mi emberi felfogásunk szerint? Hát, hogy legalább anyáznák a börtönőröket, vagy üvöltöznének, hogy szabadítsanak minket innen, igazságtalanul vagyunk itt. Ezt várná az ember ilyen helyzetben. De ők énekelnek. És Isten magasztalják. Nem azért, mert meghibbantak, nem azért, mert bármi miatt, hanem mert akkor ez volt az a nyelv, amivel elmondhatták azt, amit el kellett mondaniuk, és aki hallgatta, az meg is értette. Elmondhatták azt, hogy bármi is történhet velünk, az Úr, ami Istenünk, bármi is történhet velünk, nem történik Isten tudta nélkül, tudtán kívül, bármi is történhet velünk, amíg Isten akar, addig használni fog minket, és addig mi szolgálunk, és az ő hatalma mindennél nagyobb. És ugye tudjuk, hogy aztán ledőltek a börtönfalak, És mi lett a következménye ennek az egész eseménynek, hogy a börtönőr ott Filippiben is az ő egész háza népe megkeresztelkedett. Kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, szolgák és szabadok. Gondolom, mert a háza népébe sokan beleférnek, mind-mind Isten gyermekei lettek. A zene tehát Isten ajándéka azért is, hogy dicsérjük őt és magasztaljuk őt. Mert milyen szépen lehet Istent magasztalni és dicsőíteni. Volt egyszer egy konfliktusom jó pár éve már, egy nagyon neves magyar orgona művészt, akinek V-vel kezdődik a neve, és a keresztneve X-el folytatódik. Nem engedtem be a kiskörösi evangélikus templomba. Ugye ő elkezdte, hogy van egy ilyen hordozható digitális orgonája, és ő azt lerakja a templom a közepén, és odaül, és akkor így fél fenékkel, fél lába lelógva Bachot játszik. És én hallottam őt, és a problémám nem az volt, hogy nem tetszett az orgona játéka, hanem Bachot, nekem ez meggyőződésem, lehet ezért kritizálni, Bachot csak Isten hívő szívvel lehet szabad játszani, mert Bach prédikál, amikor akár a passióit írta, és hallhatjuk a mai napig is, akár az orgona, ami egy bármit, Bach Isten iránti szeretete és mélységes Isten ismerete nyilvánul meg az a zeneműveiben. Azt gondolom tehát, hogy Bachot játszani hitetlen, ateista módon bűn. De hát mondom, ez az én felfogásom, mert Johann Sebastian Bach műveiben nem véletlenül nevezte őt, ugye Gán Csaladár is egy könyvében az ötödik evangélistának, mert aki odafigyelve hallgatja, sőt muzsikája, énekli Bach zenéjét, az Istenhez is biztosan közelebb jut. És biztos, hogy minden, Tiborra nézek, minden művészetnek ez a lényege, hogy egy eszköz, hogy Isten dicsérjük és magasztaljuk. Ne csak mi magunkat adjuk elő benne, mert az egyfajta önzés. Tudom, hogy a művészetben ez is benne van. Ott kell, ott vagyok én is, aki nyilván szépen énekelek, vagy jó zongorázok. Ez is egy adottság, Isten ajándéka, de arról kell szóljon, hogy Isten magasztaljam és Isten dicsőítsem. Vigasztaljak másokat, ugye a vigasztalás a témája ennek a három napnak, de úgy, hogy Istenhez vezetem őket. Még egy latin közmondás jut az eszemben a középkorból, a zene az örök élet előjátéka, ezt is mondták a középkorban a ókosok, muzika, preludium vitae aeternae. Az igazán szép Isten dicsőítő muzsikát, ha énekli és hallja az ember, és itt mondom, hogy ez nem kell zenei tehetséggel rendelkeznünk, hanem egyszerűen nyitott szívvel hallgatnunk, kicsit belekóstolhatunk, milyen is lesz majd a mennyország. Ugye szoktunk azon gondolkodni, hogy milyen lesz ott. Sejtéseink vannak, de nyilván minden részletet nem tudunk. Egyszer Németországban voltam, Ulmban, ahol a Württembergi Evangélikus Egyház minden második évben a fúvósai találkozóját rendezi meg. Kiskörösi fúvósainkkal voltunk ott, mi is beálltunk muzsikálni. Hát nem akármi volt. 9000 részfúvós volt együtt. Vasárnap délelőtt az Ulmi Münsterben, ami egy csodálatos gótikus, öthajós evangélikus templom, 8000 ülőhelyes, mert amikor 1300 akárhányba építeni kezdték, annyi lakosa volt Ulmnak, és azt gondolták, akkor a templomot építünk, hogy az egész város beleférjen, ám ma már 120 000 lakosa van Ulmnak. Vasárnap délelőtt a Münsterben volt olyan 4500 fúvós, a többi meg a város más helyein. A gyülekezet ugye a falak mentén fért el, a sok-sok oszlop miatt több karmester vezényelt, ott láttam életemben először ilyet. Volt egy főkarmester, azt nézte másik négy, hogy mindenki láthassa, hát nem akármi volt, de délután 4 órakor minden zenész összegyűlt az Ulm előtt, a Münster előtti térre, ott voltak 9000-en, és hát az nem akármi volt. Egy olyan 3/4 órás záróisten tisztelet. Az utolsó ének az a Bach 140-es kantátából a Vigyázatok azt kiáltják, vigyázó, ismerjük a dallamot, egy fenséges dallam. Azt fújták, úgyhogy a Münster 12 harangja is megszólalt, úgyhogy ott szem nem maradt szárazon. És a végén fölemelték a trombitáikat, 9000 harsona, tuba, kürt és nem tudom, hogy trombiták csillogtak ott a napfényben az Isten dicsőségére. Mindig tudom, hogy ezt hallani kéne. Én most igyekeztem érzékletesen elmondani, és ott benne állni. De én valami ilyesmit szoktam gondolni a Mennyországról, hogy valami ilyen öröm és élmény lesz az, amikor az ember egyszerűen fölemelkedik, és szeretne úgy maradni. A Mennyországban majd ott is maradunk, és nem kell visszajönnünk erre a földre. Énekről volt szó ma reggel. Isten segítsen mindannyiunkat, és egyet ne felejtsünk, mert hogy most az legyen a konklúzió, hogy nem merünk itt énekelni, mert már öreges a hangom, meg ott fülem van, meg jaj Istenem, ezek után meg sem merek szólalni. Isten azt figyeli, mi van a szívünkben. Nem az, hogy milyen hang jön ki a torkunkon. János is kicsit rekedt, azt mondta. Isten ezt nem fogja hallani. Hanem azt, hogy hogyan szól az ének, és milyen indulat és szándék fogalmazódik meg, amikor énekelünk. Így énekeljünk mindig. Én szomorú vagyok attól, hogy felejtünk énekelni. Nem itt, hanem az ember elmegy ide-oda, amoda a templomokba. Hát úgy dünnyögnek az emberek maguk elé. Az iskolásaink már abszolút nem énekelnek. Március 15-én a kiskörösi Petőfi szobornál feleségemmel ketten szoktuk dudálni a himnusz jó hangosan, és nem zavar minket, ha körülöttünk mindenki csak hallgatja. Baj, amikor nem akarunk énekelni, mert egy csodálatos ajándék a Istennek, amit a kezünkbe adott, azért, hogy az ő dicsőségére énekeljünk, az ő dicsőségére mondjuk el azt, amit csak az ének kellett, és erősítsük egymást, és vigasztaljuk a másik embert az ének és a zene ajándékával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, légy áldott azért, hogy nem csak szavakban beszélhetünk veled, hanem énekelhetünk is hozzád. Légy áldott, hogy olyan sok szép énekkel ajándékoztál meg minket. Magasztalunk téged az ének és a zene hangján és az énekeinkkel is. És köszönjük a buzdítást ma reggel, hogy a te dicsőségedre használjuk ezt az ajándékot. Segíts minket ebben, hogy örömöt szerezzünk egymásnak, magunknak, vigasztaljunk, bátorítsunk, és eljuttassuk ilyen módon is azt, hogy te vagy a mi Urunk és megváltunk, a mi Jézus Krisztusunk, akinél nagyobb nincs, és aki életedet adtad értünk, és ez az üzenet változtassa meg az életünket, mindannyiunkét. Áldásodat kérjük erre a napra is, az előadásokra, minden beszélgetésre, légy ott. Légy csendes hallgatója, figyelője, ami külön beszélgetéseinknek is, és segíts, hogy ez a nap se teljen el úgy, hogy ne kapjunk tőled valamit, ne gazdagodjunk hitben, erősödve. És ebben az ének is legyen segítségünkre. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.